47. fejezet. Közben a tűzvész elérte a Via Nomentánát, és onnan a szélirány változtatásával a Via Láta és a Tiberis felé fordult, megkerülte a Kapitóliumot, széllyel terjedt a Fórum Boáriumon, és amit első rohamában elkerült, azt most mind elpusztítva megint a Palatinus felé közeledett. Tigellinus, összeszedve a pretoriánusok minden erőit, egyik futárt a másik után menesztette Cézár elé a jelentésekkel, hogy semmit sem veszít a látvány nagyszerűségéből, mert a tűz még egyre terjed. De Néró éjszaka akart megérkezni, hogy annál jobban betelhessék a pusztuló város képével. Ecélból Aqua Albana környékén megállapodott, sátrába hívatta Aliturus drámai színészt, kinek segítségével próbálgatta a pózokat, arc és szemjátékot, és tanulta a megfelelő mozdulatokat, közben pedig vitatkozott vele, hogy ennél a szövegnél ó, Szentváros, melyről azt hittük, hogy szilárdabb vagy, mint Ida hegye, mind a két kezét fel kell leemelnie, vagy csak az egyiket, a másikat pedig a lírával leeresztve kell letartania. És a kérdést most minden másnál fontosabbnak tartotta. Mikor végre alkonyatkor elindult, még kikérte Petronius tanácsát, hogy e csapásnak szentelt költeményében ne helyezzene el néhány nagyszerű istenkáromlást, és hogy vajon a művészet szemszögéből vizsgálva a dolgot, az ilyen káromlások nem szakadnak-e fel önként a hazája pusztulását szemlélő ember szájából. Éjféltájban végre az udvaroncok, szenátorok, lovagok, szabadosok, rabszolgák, nők és gyermekek seregeiből álló hatalmas udvarával megérkezett a város falai alá. 16 000 pretoriánus az út hosszában katonai rendben felsorakozva vigyázott bevonulásának biztonságára és nyugalmára, megfelelő távolságban tartva a háborgó népet. A nép káromkodott ugyan, fütyült és kiabált a kíséret láttára, de rátámadni nem mert. Számos helyen azonban tapsolt is a csőcselék, amelynek semmije sem lévén a tűzvész folytán nem is vesztett semmit, ellenben remélte, hogy az eddiginél bővebben fogják osztani a gabonát, olajat, ruházatot és a pénzt. Végül is a taps és a kiáltások meg a fütyülés zaját teljesen elnyomta a Tigellinus parancsára megszólaló kürtök és trombiták harsogása. Néró az osztiai kapun áthaladva egy pillanatra megállt és felkiáltott. Hajléktalan népem, hajléktalan uralkodója, én ugyan hol hajtom le boldogtalan fejemet? Aztán végigment a Clivus Delfinin, és az Augustianusok, valamint a citerákat, lantokat és egyéb hangszereket vívő énekesek karától kísérve. A számára előkészített lépcsőn felhágott az appiai vízvezeték árkádos építményére. És mindnyájan lélegzett visszafolytva lesték, nem mond-e valami nagyot, amit saját biztonságuk érdekében jól meg kellett egyezniük. De ő ünnepélyesen némán álltott, vállán bíborpalást, fején aranybabérkoszorú, és a tomboló lángokba nézett. Mikor aztán Terpnosz átadta neki az aranylantot, Néró a tűzvörös égre emelte tekintetét, mintha az ihletet várná. A nép messziről újjal mutogatott a tűzvörös fényében úszó alakra. A távolban sziszegtek a lángkígyók, s égtek a legszentebb ősi emlékek, égett Herkules temploma, melyet Evander építetett, Jupiter Stator meg Luna temploma, melyet még Servius Tullius emeltetett, aztán Numa Pompilius háza meg Vesta temploma a római nép penáteszeivel. A lángok között néha megvillant a Kapitólium. Róma múltja és lelke lángokban állt, ő pedig Cézár, ott állt lanttal a kezében egy drámai színész ábrázatával, és gondolatai nem a pusztuló városon jártak, hanem azon, melyik lenne a legmegfelelőbb póz, és melyek a leghatásosabb szavak, amikkel a csapás nagyságát a leghívebben visszaadhatná, minél nagyobb csodálatot kelthetne, és minél viharosabb sokat arathatna. Gyűlölte ezt a várost. Gyűlölte lakosait is, nem szeretett más, csak saját verseit és dalait. Szívében örvendezhetett tehát, hogy végre láthat is a megénekelthez hasonló tragédiát. A versfaragó boldognak, a szavaló ihletetnek érezte magát, az élményhajhászó megittasult a borzalmas látványtól, s gyönyörrel gondolt rá, hogy még Trója égése is semmiség volt ez óriási város pusztulásához képest. Mit kívánhatott volna még? Róma, Róma a világura ég, s ő kezében aranylanttal, Itt áll a vízvezeték boltívein bíborban, fenségesen és költőjén, jól láthatóan és megbámulva. Valahol lentebb, a homályban zúgolódik a nép. De csak hadd zúgolódjék. Évszázadok elmúlnak, évezredek követik egymást, s a népek emlékezni fognak a költőre, aki egy ilyen éjszakán Trója pusztulásáról zengett. Micsoda Homérosz ő hozzá képest, micsoda maga Apolló is a maga néma lérájával. Itt felemelte kezét, s húrjába csapva Priámus szavaival szólt. Ó, atyáim fészke! Ó, drága bölcsőm! Hangja a nyílt téren, a tűzvész harsogása és a távoli ezrek lármája közepette szokatlanul tompának tetszett, mintha reszketett volna, és nagyon gyenge volt, a kíséret pedig akár a légyzümmögése. De a szenátorok, hivatalnokok és augusztiánusok, akik a vízvezeték ívein gyülekeztek össze, előrehajolva, néma elragadtatással hallgatták. Ő pedig sokáig énekelt, és egyre szomorúbb hangulatba ringatta magát. Amikor abba hagyta, hogy lélegzetet vegyen, a kísérő énekkar elismételte az utolsó sorokat, aztán Néró az Aliturustól megtanult mozdulattal, lelökte válláról a tragikus uszályt, húrjába csapott és tovább énekelt. Mikor az előre elkészített énekkel végzett, újabbakat rögtönzött, keresve a tűzvész képében kínálkozó nagy összehasonlításokat, közben pedig arca egyre váltogatta színét. Szülővárosának pusztulása nem hatotta ugyan meg, ellenben saját szavainak pátosza annyira elkábította és megindította, hogy hirtelen nagy pendüléssel ejtette a lantot lábához, s szirmájába burkolózva, mint egy megkövülten álltott, akár a Palatinus udvarát díszítő Niobida szoborcsoportok egyike. Rövid csend után feltört a tapsvihar, de a távolból a tömegek üvöltése felelt rá. Most már senki sem kételkedett abban, hogy a várost Cézár gyújtatta fel, hogy az így előkészített látvány mellett himnuszokat énekelhessen. Ő pedig, halván a százezeres tömegek lármáját, lemondást kifejező szomorú mosolyjal fordult az augusztiánuszokhoz, mint akit mélységesen megbántottak, s így szólt. Íme, hát ennyire értékelik a kvírészek a költészetet, és ennyire becsülnek engem. Latrok! Kiáltotta Vácinius. Uram, parancsold meg a pretoriánusoknak, hogy menjenek nekik. Néró Tigellinushoz fordult. Számíthatok a katonák hűségére? Számíthatsz, isteni Cézár, felelte a prefektus. De Petronius vállat vont. A hűségükre igen, de a számukra nem, mondta. Egyelőre maradj itt, ahol vagy, mert itt a legbiztonságosabb, a népet pedig le kell csendesíteni. Ugyanez volt a véleménye Szenekának és Licinius konzulnak is. Közben pedig a völgyben nőtt a háborgás. A nép felfegyverkezett kövekkel, sátorrudakkal, a szekerekből és taligákból kiszedett deszkákkal és mindenféle vasdarabban. Kis idő múlva néhány kohorsz parancsnok bejelentette, hogy a nép szorongatja a pretoriánusokat, és azok csak a legnagyobb erőfeszítéssel bírják tartani harci vonalukat, és nem lévén parancsok a támadásra nem tudják, mit tegyenek. Istenek, sóhajtott a Néró, micsoda éjszaka! Egyfelől a tűzvész, másfelől a nép háborgó tengere. És tovább kereste a szavakat, amelyek a leghívebben kifejezhetnék a pillanat veszedelmes voltát, de látva maga körül a sápadt és nyugtalan arcokat, ő is megijedt. Adjatok egy kámzsás sötét palástot, kiáltotta. Vajon valóban összetűzésre kerül a sor? Uram, felelte Tigellinus bizonytalan hangon, én mindent megtettem, ami tőlem tellett, de a veszedelem fenyegető. Szólj, uram, a néphez, s ígérj neki valamit. A Cézár beszéljen a csőcseléknek? Tegye meg valaki más az én nevemben. Ki vállalkozik rá? Én, jelentette ki Petronius nyugodtan. Menj, barátom! Minden szükségben te vagy a leghűségesebb hozzám. Menj, s ne fukarkodj az ígéretekkel! Petronius hanyag gúnyos arccal fordult a kísérethez. A jelenlevő szenátorok sajtuk kívül Pizó, Nerva és Szenekió velem jönnek. Azzal lassan megindult lefelé a vízvezetékről, azok pedig, akiket szólított, nem minden habozás nélkül mentek ugyanutána, de szívüket némi reménységgel töltötte el Petronius nyugalma. Ő pedig az oszlopsor lábánál megállt, fehér lovat adatott magának, és arra felülve társai élén elindult a pretoriánus csapatok között az üvöltöző sötét gyülevész népség felé. Teljesen fegyvertelen volt, csupán egy vékony elefántcsont pálcát tartott kezében, amelyre támaszkodni szokott. Mikor a tömeghez ért, lovát egyenesen közé hajtotta. A tűzvész fényénél körös körül látszottak a felemelt kezek, és bennük mindenféle fegyver, az égő szemek, a verejtékes arcok és az ordítozó, tajtékzó szájak. Egy nekivadult emberhullám csak hamar körülfogta őt és kíséretét, és azon túl a mozgó, kavargó, rettenetes fejeknek valóságos tengere hullámzott. Az ordítozás még erősödött, és embertelen üvöltésé fajult. Petronius feje fölött karók, vasvillák, sőt kardok is meglendültek, ragadozó kezek nyúltak feléje és lovának kantárszára után, de ő hűvösen, közömbösen, megvetően egyre beljebb nyargalt közéjük. Időnként botjával a legvakmerőbbek fejére ütött, mint a csak közönséges tolongásban csinálna magának utat, és ez a biztonság, ez a csodálatos nyugalom mégiscsak ámulatba ejtette a megvadult csőcseléket. Végül is felismerték, és számos hang kiáltotta feléje. Petronius! Az arbiter eleganciárum! Petronius! Petronius! Hangzott mindenfelől. És míg a név ismétlődött, körös körül az arcok elvesztették fenyegető kifejezésüket, az ordítozás sem volt már olyan dühös, mert ez az előkelő patrícius, noha sosem hajházta a tömegkegyeit, mégis a nép kedvence volt. Emberséges, nagylelkű úrnak tartották, és népszerűsége különösen a Pedanius Secundus féle ügyel kapcsolatban növekedett meg, amikor a prefektus összes rabszolgáit halállal sújtó ítélet enyhítéséért emelt szót. Különösen a rabszolgatömegek szerették őt azóta azzal a fékezhetetlen szeretettel, ahogyan csak az elnyomott, szerencsétlen emberek tudják szeretni azokat, akik valamelyes részvétet tanúsítanak irántuk. Ezen felül a jelen pillanatban csatlakozott ehhez az érzéshez a kíváncsiság is, hogy ugyan mit fog mondani Cézár küldötte, mert abban senki sem kételkedett, hogy Cézár küldötte őt közéjük. Petronius pedig levette skarlátszegélyű fehér túgáját, és a magasba emelve meglengette feje fölött a levegőben, jelezvén, hogy beszélni akar. Csend, csend! Kiáltoztak mindenfelől. A zaj csak hamar elcsitult. Ekkor Petronius kiegyenesedett lován, és nyugodt, emelt hangon mondta. Polgárok! Akik hallanak, adják tovább szavaimat a távolabb állóknak, de mindenki viselkedjék úgy, ahogy emberhez illik, nem pedig, mint az állatok az arénában.
Halljuk, halljuk!
Akkor hát hallgassatok! A város újra felépül. Lucullus, Mecénás, Cézár és Agrippina kertjeit megnyitják számotokra. Már holnap megkezdik a gabona, bor és olajosztást, úgyhogy mindenki torkig ehesse, ihassa magát. Aztán Cézár olyan cirkuszi játékokat rendeztet nektek, amilyeneket eddig elé nem látott a világ, és utána pedig lakomák és ajándékok várnak rátok. A tűzvész után gazdagabbak lesztek, mint előtte voltatok. Moraj volt rá a válasz, mely a középről kiindulva úgy terjedt kifelé, mint a vízgyűrűk a bedobott kőnyomán. A közelebb állók továbbadták szavaikat a távolabbinak. Aztán itt-ott dühös vagy helyeslő kiáltás hangzott, míg végül a zaj egyetlen hatalmas ordítássá olvadt. Pánem et circenses! Kenyeret és cirkuszi játékokat. Petronius tógájába burkolózott, és amint egy darabig mozdulatlanul hallgatott, fehér ruhájában olyan volt, mint egy márványszobor. Az ordítozás erősödött, elnyomta a tűzvész zaját is, mindenfelől s egyre távolabbról is hangzott, de a küldöttnek nyilván volt még mondani valója, mert várt. Végül felemelt kezével ismét csendet parancsolt, s megszólalt. Megígérem, kaptok pánem et circenses-t, most pedig kiáltsatok éljen Cézárra, aki táplál és ruház benneteket, azután pedig menj aludni csőcselépet, nem sokára virrad. Azzal megfordította lovát, pálcájával könnyedén fejbe és arcul ütötte azokat, akik útjába álltak, és azzal elléptetett a pretoriánus csapatokhoz. Kis idő múlva a vízvezetéknél volt, odafenn csak nem pánik fogadta. Nem értették meg a pánem et circenses kiáltást, és valami új dükitérésnek vélték. Nem is hitték volna, hogy Petronius megmenekül, mikor tehát Néró megpillantotta, A vízvezeték lépcsőjéig futott elébe, és a megindultságtól sápadt arccal kérdezte egymás után. Na mi az? Mi történt? Már összecsaptak? Petronius teleszívta tüdejét, mélyen fellélezett, és így felelt. Polluxra, izzadnak és bűzlenek. Adjon valaki egy kis epillimát, illat szerkenőcs, mert elájulok. Aztán Cézárhoz fordulva folytatta. Gabonát, olajat, a kertek megnyitását és cirkuszi játékokat ígértem nekik. Most már megint istenítenek, storkuk szakadtából éjjeneznek téged. Istenek, milyen kellemetlen szaga van ennek a plebsznek. A pretóriánuszaim készenlétben voltak, kiáltotta Tigellinus, és ha te le nem csillapítod őket, a szájáskodók örökre elnémultak volna. Sajnálom, Cézár, hogy nem engedtél fegyvert használni. Petronius a beszélőre pillantott, vállat font, majd így szólt. Ami késik, nem múlik. Talán már holnap rákerül a sor. Nem, nem, kiáltotta Cézár. Kinyittatom nekik a kerteket, és gabonát osztatok. Köszönöm, Petronius. Rendeztetek cirkuszi játékokat, és azt az éneket, amelyet ma hallottatok, nyilvánosan is eléneklem. Azzal a kezét Petronius vállára tette, egy darabig hallgatott, majd lecsillapodva megkérdezte. Mondd meg őszintén, milyennek láttál, mikor énekeltem? Méltó voltál a látványhoz, mint ahogy a látvány is méltó volt hozzád, felelte Petronius. Azzal a tűzvész felé fordult. De nézzük meg jobban, mondta, és búcsúzzunk el a régi Rómától.